Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Tizenhat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Minden szinten folyamatos a párbeszéd a magyar és a szlovák kormány között az államnyelvtörvény ügyében. A pozsonyi vezetés tagjai azonban világossá tették, hogy nem kívánják korlátozni a kisebbségi nyelvhasználatot, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szlovák kollégájával közös tájékoztatóján azt hangsúlyozta, a magyar külpolitika szíve közepe a nemzetpolitika, így a felvidéken élő magyar nemzeti közösség sorsa is rendkívül fontos a kabinet számára. Magyarország kész a valódi sikertörténetnek számító visegrádi együttműködés további fejlesztésére, a kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok még szorosabbra fűzésére, közölte a külgazdasági és külügyminiszter egy V4-es üzleti konferencián Budapesten. Szijjártó Péter kiemelte, a magyar külpolitikai stratégiának a visegrádi együttműködés igen fontos eleme, az ráadásul valódi sikertörténet, amely Magyarország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia helyzetét is javította Európában. Sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az EU-ban egyre gyakoribbak a keleti és a nyugati gazdaság szétválasztását célzó hangok és kezdeményezések. Magyarország az Európai Unió soros elnökeként eredményes és sikeres csúcs találkozókat rendezett a múlt héten. Ennek kézzelfogható bizonyítéka az informális uniós csúcson elfogadott versenyképességi nyilatkozat, amely fordulatot hozhat, hangzott el a kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter kifejtette, az EU számtalan problémával néz szembe, és Brüsszel legtöbbször nem a megoldás, hanem a probléma része. Szerinte Európa azért maradt le Kína és az Egyesült Államok mögött. Gulyás Gergely azt is mondta, Magyarországnak nagy siker az amerikai elnökválasztás eredménye, a republikánusok győzelme. Az Egyesült Államok mostantól a háború pártjáról a béke oldalára áll át, tette hozzá. Az amerikai-magyar kapcsolatokról kijelentette, soha olyan erős szövetség nem volt még Magyarország és az USA között, mint amilyen Donald Trump hivatalba lépését követően lesz. A 2025-ös költségvetés már a kormány új gazdaságpolitikájának költségvetése lesz, mondta a miniszter. Kiemelte, reálisan számolhatunk azzal, hogy a jövő évben elérhetővé válik a béke Európában, ez pedig önmagában is lehetővé teszi, hogy a kontinens, benne Magyarország több pénzzel gazdálkodjon, több pénzt fordítson gazdaságfejlesztése, béremelése, otthonteremtése és családtámogatása. A kormány jövőre megduplázza a gyermekek után járó adókedvezményeket, a diákhitel fenntartása mellett bevezetik a munkáshitelt, új otthonteremtési és lakhatási támogatásokat vezetnek be. A 2025-től induló Demián Sándor program keretében pedig eddig nem látott eszközökkel és soha nem látott mértékben tudja a kormány segíteni a magyar kis és közepes vállalkozásokat, hangzott el. A büdzsé garantálja és bebetonozza a 13. havi nyugdíj kifizetését, a családtámogatásokat és a 21 pontos gazdasági akciótervhez szükséges garanciákat is tartalmazza, fejtette ki. Havi 150 ezer forintos, a szépkártyával azonos adózású lakhatási támogatást adhat a munkáltató jövő évtől a 35 év alatti munkavállalóknak, közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely értékelése szerint ez jelentős lépés az ingatlanok értékének növekedéséből következő lakhatási nehézségek leküzdéséhez. A területi kohézió továbbra is az Európai Unió egyik pillére, hiszen a regionális egyenlőtlenségek csökkentését és a harmonikus növekedést célozza. Erről beszélt Navracsics Tibor, hozzátéve, hogy az erre irányuló erőfeszítéseket jól mutatja a kevésbé fejlett uniós tagállamokban elért fejlődés. Hangsúlyoztam, Európa olyan sürgető kihívásokkal néz szembe, mint az éghajlatváltozás és a demográfiai problémák. A közigazgatási és területfejlesztési miniszter az Együttműködés művészete című konferencián beszélt erről, amely európai területi együttműködésekről szóló háromnapos nemzetközi tanácskozás a magyar EU elnökség partner rendezvénye. Polt Péter legfőbb ügyész hivatalában fogadta az Európai Csalás elleni hivatal főigazgatóját, Vije Italát, az eddigi eredményes együttműködés megerősítése érdekében. A közlemény szerint a magyar ügyészség és az OLAV szorosan együttműködik, mind vezetői, mind szakértői szinten rendszeresek a találkozók, ezt 2022. februárjában munkamegállapodás formájában is rögzítették. A rendészeti képzés nem csak szakmát ad a fiatalok kezébe, hanem egy életre szóló hivatást is, amely kiemelkedő szerepet játszik közösségeink biztonságának megőrzésében. Ezt mondta el a felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Dékáni Árpád Technikumának és az Országos Polgárőr Szövetség szervezésében zajló 10 éves ifjú polgárőr képzéssel egybekötött 25 éves rendészeti képzés ünnepélyes rendész fogadalomtételi ünnepségén. Végül az időjárásról. Holnap észak felől egyre több helyen szakadozhat fel a felhőzet, de főként a keleti észak-keleti országrész tartósan borult maradhat, ott elvétve előfordulhat szitálás. Sokfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet pénteken hajnalban 0, napközben aztán plusz 2-3 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Guba András, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Innovációs Intézetének igazgatója beszél a női és férfi szerepekről.
Én túl hamar akartam pap lenni, 11 éves koromban, és minden, ami azután bontakozott ki belőlem, az gyanús volt, mert emberi volt, én meg szent akartam lenni. Így voltam az erőmmel, később jutottam a szexualitásommal minden, és 28 éves voltam, amikor először lementem egy edzőterembe. Addig nagyon erőszakmentes voltam. Tehát, és mondják, hogy üssek, akkor valamit. Semmi nem jött elő belőlem, és akkor rám jöttek négyen. Mindenki sokkal jobb volt, mint én, és elkezdtek ütni. Persze, hátráltam, de hát egy idő után a falhoz értem. De ők tovább is jöttek, és így... Talán is még férfi lett, hogy vagy lapos leszek és meghalok, vagy neki megyek annak, ami belem szemben van. És így föltört belőlem valam, és elindultam kifelé. Azt szerintem ordítottam is egyet. Nyilván nem találtam el senkit, de elindultam, és megállt mindenki, és megölelt. És azt mondták, hogy végre itt vagy. És ezt én úgy éltem meg, hogy az, amit a világ azt mondja, hogy agresszió, rájöttem, hogy nekem nincs más erőforrásom. Nincs más. Ez van, és vagy meg tudom szelídíteni, vagy egy senki leszek. Nem leszek férfi, nem azzal, hogy most akkor lesz gyerekem, vagy nem, vagy lefeküdtem egy nővel, vagy nem ez. Ez, hogy az, aki én vagyok, legbelül zsigereimben, energia tartalékaimmal az, ki tud-e jönni, mozgósítani tudom-e, és az mit fog csinálni, ha mozgósítom? Kun lesz, és akkor csúnyán mondom, megerőszakol mindenkit, akár férfi, akár nő, értitek, kommunikációban, viselkedésben, vagy pedig ezzel az erővel meg tudom váltani a világot. De nem volt egyszerű szembesülni ezzel, hogy ez így el tud engem ragadni. És azóta is nagyon izgalmas látni. Tartok edzéseket fiúknak, most ilyen botharcot tanítok Pesti PR-ba, és hogy így annyira jó látni, hogy így ilyen vékony keze van, mint a kis ujjam, tehát azt hiszem, hogy elrántja a bot. De azt figyel, csinálja, és egyszer csak odalép. Olyan jó látni, hogy magukra találnak, és büszkék, így kiállnak. Valami föltámad bennük, amire tudnak támaszkodni. Most már sokkal könnyebben segítek otthon, mert uralom magam. Ilyeneket mondanak. 15 éves, nem tudom honnan vette, nem mondtam neki soha. Valami történt vele azzal, hogy ebben a harcban, ebben megtapasztalt valamit. Azt meséltem, hogy lementem az edzőterembe. Ez nem csak lelki folyamat volt, ez fizikai folyamat volt. Meg kellett, és a fiúknál is erről meséltem. Tehát, ha arra gondoltuk, hogy a fiaitok, vagy a rátok bízott fiúk hogyan tudnak előrelépni ezen a téren a férfivá válásban, akkor azt mondom, hogy ennek szinte egyetlen módja a fizikai tér. Tehát ezt nem lehet átgondolni. A nőknél ül, horgol, és meg fogja élni. Működik, beszél, férfiként nem lehet. Tehát neki kell menni valaminek. A hegynek, a másiknak, a gyalugépnek, valaminek. Én képes vagyok valamit a saját erőmmel, indulatommal, lendületemmel, vágyammal, valamit végig tudok csinálni. megőrülnek. Oviba is mennek, lányok, jaj, na fiúk, mi gyerünk. Nem azért, mert rossz vagy jó, hanem mert még nincs elrontva. Még nem ragadt le a számítógéphez, még menne. És hogy ezt, és figyeljetek ide, ezt külön kell csinálni. Tehát nem jó az a túra, ahol vannak lányok is, és esetleg valamelyik lány jobb, mint én. Olyan túra is van, nincs ezzel semmi baj, de az másról szól. Ha mi, fiúk, fölmegyünk, és a legutolsó is fontos lesz. Segíteni fogunk neki, tudja, hogy a sorba hol a helye, de hozzánk tartozik. Ezt nem lehet megcsinálni lányok előtt. Ez égés. De fiúk előtt meg lehet. Tehát fizikai. Ez már egy kicsit ilyen lelkibb, szélyesebb dolog, amivel egy férfinak meg kell küzdeni, az a hatalom. A hatalom régen jobb helyzetben volt. Az uralkodó, a vezető, ez a poszt, ez nem volt megkérdőjelezve. Ez alapvetően tudott lenni pozitív. Ma nem nagyon tud. Ma nem. És nem csinálunk mást, mint akkor leleplezzük. A család fő, egyenrangúak vagyunk, ne dumáljon. Mindenhol. És mégis ott van bennünk, férfiakban mindenképp, hogy hatalmat szeretnénk. Mit jelent a hatalom? A hatalom magyar nyelven nagyon jó, alom azt tegyük le, és marad a hat. Tehát én most hatni akarok. Azt akarom, hogy amit én most mondok, az benned életre keljen. Tehát nagyon is férfi akarok lenni. Akarom, hogy ami nekem fontos, az megszülessen ebben a világban. Minden férfi akar valamit. Legalább annyi, hogy legyen egy fiam, vagy egy lányom, vagy valami. Hogy az, amiért itt vagyok, az legyen már hatása erre a világra, ne legyek egy nulla. Én nem tudom, szerintem nem így fogalmaznak a nők. Mást. De mi? Király akarok lenni. Akarok egy birodalmat, amit én rendbe tartok, és az van. És ezt lehet úgy csinálni, hogy az egész világot akarom, és te azt csináld, hogy én mondok. Apaként is lehet, férként is lehet, egyházközségi képviselőként, hittan, mindenhogy lehet úgy csinálni, hogy na, tudjuk, ha Béla megjön, ott nincs más csak, amit a Béla akar. Ismerős, nem? És akkor Jézus ezt csinálja valahogy, mert későbbiekben azt mondják róla, hogy úgy beszél, mint akinek hatalma van, de nem úgy, mint az írástudó. Valamit itt megint megold Jézus. És hatásom van, ugye még most is halljuk, cseng a fülünk a szavától, és várjuk, hogy a mi kis életünkben ilyen kicsit legalább olyan kis gyógyítások legyenek már. Tehát lett válasza arra, hogy a benne lévő erőt, hatalmat hogyan használja úgy mások számára, hogy az életet adjon. Az egy teremtő életadó hatalom. Én szépen tudok erről szerzetesként beszélni, de azért nem egyszerű ebben a transformációban élni. Egy gyerek mégiscsak gyerek. Az én véremből. Sok minden megszületik általam, egy ember nem. Szóval, hogy ez egy izgalmas állapot, egy ilyen kicsit visszavont állapot, de hogy annyit tudok, hogy ez nem csak biológia, ha ez csinálódik, hanem ez nagyon a legmélyéből fakad az ember létemnek, a legmélyéből fakad a ti ember léteteknek, a legmélyéről fakad a ti férfiasságotoknak és nőiességeteknek. Nem más ez, mint az Isten küldetése, aki férfinak és nőnek teremtette. Ez az első, amit kimond az emberről. Tehát ez egy nagyon alapvető küldetésünk. Még mielőtt kitalálnánk, hogy Isten országa, meg piarista, meg nem tudom mi, az első küldetés, legyetek férfiak és nők, hogy ez hogy van, ezt hogy kell csinálni, az se egyszerű, hogy kell most piaristának lenni, hát az se egyszerű, hogy kell ma nőnek lenni, vagy férfinak. De ez egy alapvető. Jézusnál ez a fordulat, ez a szolgálatba állás, ez a beavatódás, ez hol érhető tetten, vagy hol lehet ez minta nekünk? Ha megnézzük az ő alakját, akkor ő is egy ilyen erős férfi minta. Ugye ő egy ilyen, olyan nagyon nem visszaelidíti meg az agresszióját, tehát ő nagyon konfrontatív. A néppel is, a hatalomnak a képviselőivel, és magával is. Tehát ő egy kemény aszkéta, aki az egyértelműség mintáját testesíti meg. És hogy ő kimegy a pusztába, és azokat, amiket így mondtunk, ezt a keménységet, agressziót, ami elszabadul, ezt nagyon karakteresen abba a szolgálatba teszi, ami neki jutott, és hogy Jézus is nagyra értékeli, és hogy viszont ebben a keménységében, harcosságában tudja, hogy hol a helye. Tudja, hogy nem akárki, de azt is tudja, hogy nem az első. És képes ezzel a erőteljes egyéniséggel azt mondani, hogy félreállok, mert más jön, aki nagyobb nálam. A Szent László legendában a Kunis László is egyértelműen ilyen harcos szimbólum. És amiről eddig beszéltem, nektek az is mind azt a fajta férfi feladatot fogalmazza meg, járja körül, ami ebbe a harcos motivumban meg tud jelenni, hogy mit kezd az erejével, a lendületével, minek a szolgálatába állítja azt az erőt, ami benne rejlik. És akkor beszéltünk arról, hogy ezt az erőt meg is kell találni, és a másik, hogy ebben a fordulatban szolgálatba kell állítania. Szerintem nekünk férfiaknak ez is fontos, hogy legyen mesterünk. Legyen valaki, akire fel tudunk nézni, és aki mit csinál. Keresztelő János az, aki az eredettel kapcsolatba hozza Jézust, az atyával. Úgy hozza kapcsolatba, hogy ez nyilvánvalóvá válik, és hogy a mesternek ez egy nagyon fontos feladata, hogy az ősökkel, a hagyománnyal, ő az, aki képes úgy közvetíteni, hogy az ne nyomasztó legyen, hanem növesztő. Ő hozza a régi férfiaknak, kultúrának a tapasztalatait, ő tanít meg táncolni, vagy ő tanít meg udvarolni, vagy ő tanít meg fűrészelni. Sokszor az apa, de mégis vannak, de nem mindig, néha nagyapa. Tehát valamilyen olyan mester, aki mellé oda megyek, és nem azt élem meg, hogy még kicsi vagyok, és a fenébe, hanem azt élem meg, hogy növeszt. Ha csatlakozunk sporthoz, harcművészethez, bármihez, ott is vannak ezek a mesterek, akik meglátnak bennünk valamit, és átadják azt. És erre rettentően szükségünk van. A mai fiatal szívesen mutatja azt, hogy ez nem kell neki. De képzeljétek el, hogy ez szinodális működés. Ismerős, piarista rendben szinodális működés volt egy pár évvel ezelőtt, mert hogy ugye mi tanítórend vagyunk. És nagyon-nagyon izgalmas fordulat volt, hogy megkérdeztük tőlük, hogy milyen piaristára van szükségetek? Milyen iskolára van szükségetek? És válaszoltak, képzeljétek el. És azt mondták, hogy hiteles mintákra van szükségünk. És az egész világon ezt mondták, tehát összegyűltünk Magyarországon, Európában, minden kontinensen, Mexikóban összejöttek a fiatalok minden kontinensről. Ez az üzenet. Kedves felnőttek, legyetek hiteles minták. Kettő, kísérjetek bennünket a hivatásunk megtalálásában. Legyetek mesterek, akik ott vannak mellettünk és növesztenek. Lehet, hogy most nem is arról kéne beszélni, hogy férfi meg nő, hanem hogy kedves hölgyeim és uraim, vannak tanítványok, akik csatlakoznak hozzánk, nem akiket beosztottak, hanem akik, mint a filmekben, hogy kirugod és kopogtat megint. Menj innét, becsapja az ajtót és kopogtat, mert valamit lát bennünk. Elvállaljuk ezt a mesterlétet. Nem kell tökéletesnek lenni, de azt elvállalni, hogy én nekem van valami, amiben szívesen bevezetlek. Apák, a fiak. Van-e, gyere fiam, van-e ilyen lányoknak? Kislányom, gyere, menjünk, csináljunk valamit. Szóval, hogy én szerzetes vagyok, de néha megszegem a fogadalmaimat, például a szegénységi fogadalmamat megszegem. Van két fontos eszköz az életemben, amit beszereztem. Az egyik egy hegesztőgép. Édesapám 13 éves koromban levitt a pincébe, és azt mondta, hogy fiam, most hegesztesz. És tudok hegeszteni, és nem nyugodtam addig, amíg nincs egy hegesztőgépem. És amikor meglett, akkor rájöttem, hogy hát ez az apám. Egyébként meghalt 14 éves koromban. Hát nagyon jó volt rátalálni. És akkor ott van a hegesztőgép, és apám. És mi van még? Van egy varrógépem. Mert anyám varrónő volt, és amikor általános iskolába tanultam a leckét, és megtanultam, akkor mindig varrógép, ide raktak könyvet, mondjad fiam, ment a varrógép, és én fölmondtam, nyolcadikos koromig még minden leckét fölmondtam neki, a varrógép volt köztünk. Nem voltunk gazdagok, édesapám meghalt, és vágytam ilyen pufi jackire, tudjátok. Vettünk ilyen anyagot, és vartam egyet magamnak. És akkor rájöttem, hogy ez meg az anyám. Tehát nekem ott van. Ők ebbe vezettek be, és ez nagyon, nagyon izgalmas, hogy kiben ki a mester. Én nagyon szimbolikusnak tartom, hogy nem lehet tudni, hogy kik voltak, meg hogy Jézusnak a tanítványai, mert mindig előbukkannak ilyen nők, olyan nők, megszólal egy anya, nem tudom mit. Tehát valószínűleg egy nagyon kevert társaság volt, akik így mentek Jézussal, de volt egy férfi csapat, a 12, akik lemeccseltek mindent maguk közt. Ki az első, ki a jobbra, balra, ki az, aki hőzeng, ki az, aki kardot ránt, ki az, aki ilyen szelidebb, valószínűleg biológiailag is, de úgy látszik, hogy szakrálisan is egy férfinak szüksége van arra, hogy legyen egy férfi csapat, amiben közösen tudnak valamit tenni. Sokat szoktam nőkkel vitatkozni azon, hogy miért van ez, hogy a férfiak valamit a munkájukban, vagy valahol ki akarnak teljesedni, miért nem jó nekik a család, miért nem elég? Hát van 3, 4, 2, 1, gyönyörű gyerek, miért nem elég? Valami miatt a társadalomnak, a közösségnek a porondján is szeretnénk valamit csinálni. Valamit. Régen lehetett, vagy a beavatásuk, lehetett tudni, hogy ha halsz van, akkor megyünk. Otthon a család, és megvédjük. Bizonyos határokon belül nem engedjük az ellenséget közelebb. Vagy építünk. Igen, tehát valami közös. És emlékeztek, hogy faluhelyen a kalák az nagyon fontos dolog volt. Benne voltak a nők is, de hogy valami, építünk házat a Bélának. És akkor majd a Béla is eljön, amikor a Józsi házasodik, és megépítik a házat. Vagy együtt megyünk a vásárba. Szóval, hogy van valami. Ma már ezt csak így mesterségesen tudjuk csinálni, de érdemes megpróbálni. Nagyon nehezen mondom, de a kamasz gyerekeknél is, meg a fiatalabb fiúknál is kell valami, ami csak az övék. Én nagyon örülök neki, hogy minisztrálnak a lányok. De a fiúknak nincs annyi kedve minisztrálni, ha ott vannak a lányok. Ügyesebbek, okosabbak, mindent jobban csinálnak. Mi szétszórtak vagyunk, elejtjük, dumálunk, izgünk, mozgunk, nem néz ki jól. Sokkal jobb, egy hosszú hajú, így áll, Erzsike, olvasol, igen, olvasol, gyönyörű hangon felolvassa. Én meg kiállok, összezavarodok, motyogok. Szóval, hogy valamit mégis kell, hogy lemeccseljük a dolgokat, összerendezzük és tudjunk mozdulni egy emberként. Ha nincs ilyen, akkor az olyan, mintha folyna a vérünk. Lehet úgy is élni, de nem olyan egyszerű. Én hálás vagyok, hogy szerzetes vagyok. Vannak férfi társaim, meccselünk. Ez egy fontos terep így egymás közt. Ott a fiam, vagy itt vagyok én, vagy ott a férjem. Lehet, hogy nem baj, ha elengedem focizni hetente egyszer. Lehet, hogy kétszer akar, azt már nem engedjük meg, de hogy van ott valami, ami igen, tud lógás is lenni, meg nem mosogat el, örül neki, tehát hogy értitek? Tehát, hogy meg tudjuk úgy élni nőként, hogy ez menekülés bizonyos feladok elől lehet, de hogy van valami elemi szükség is ebben, és abban meg lehet segíteni őket, hogy ne csak együtt molyoljanak, hanem csinálnak is valamit. Például, hát van a foci csapat, akkor néha mehetnétek már a plébániára, nem tudom, mit csinált. Összerakni valamit. Nekem is, minden férfinak, valakinek ki kell mondani, hogy büszke vagyok rád. És ezt egy ember mondhatja ki, valójában, az apám. És a fiadnak csak te mondhatod ki, hogy büszke vagyok rád. Ezt az anya hiába mondja. Az mindenkinek mondja. Nem kell semmit csinálni érte. De egy apa, aki mérce is, de aki a vérem is, és Jézusnak kimondta, Te vagy az én szeretett fiam. Ráfigyeljetek. Ezt az érzést, amiért küzdünk egész életünkben, hogy legyen hatalom, valaki legyek, összeszedje magam, stb. Valaki egyszer ismerje el, hogy az, aki vagy, az értékes. A legtöbb sebet, férfi, az az apjától kapja. Mert nem mondják ki. Rosszkor mondják ki, amikor ki kéne mondani, akkor tasli jön, amikor meg mondja, akkor meg már hiába. És ez nem baj, de a legtöbb dolgunk ezzel van, hogy amik történtek velünk, köztünk és az apán közt, az hogy válik segítőnké, és nem örök életünkben hordozott gennyesebbé.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Guba András, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Innovációs Intézetének igazgatója beszélt a női és férfi szerepekről. További tartalmas rádiózást kívánunk!
Karitas percek.
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papp Ildikó vagyok. 24. alkalommal ítélték oda a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által alapított Szent Erzsébet Rózsája díjat, melyet dr. Veres András győri megyés püspök, a püspöki kar elnöke jótékonysági est keretében adott át Budapesten a Néprajzi Múzeumban november 12-én. Műsorunk első részében az ünnepi pillanatokat idézzük fel, Veres András püspök köszöntőjét hallják.
Ó csillag, mit sírsz? Messzebb te se vagy, mint egymástól itt a földi szívek. A Sirius van tőlem távolabb, vagy egy-egy társam? Jaj, ki mondja meg? Kedves vendégeink, Tóth Árpád költő sóhajtott fel így egy álmatlan éjszaka hajnalán, amikor életéről és az emberekkel való kapcsolatáról gondolkodott. Már a 19.-20. század fordulóján olyan embertelennek tapasztalta a világot, amelyet nem tudott keserűség nélkül elviselni. Napjainkban sok kortársunk is hasonlóképpen érez, ha a világban való helyzetére gondol. Sokan úgy vélik, hogy közösséghiányos világban élünk. Emberi kapcsolataik személytelenné váltak, vagy teljesen hiányoznak. Sokan a szeretet nagyfokú hiányát és az érdektelenség fájdalmát élik meg közvetlen környezetükben is. Sajnos a családokban is előfordulhatnak hasonló tapasztalatok. A televízió mellé befurakodott a családok életébe az elektronikus eszközök sokasága, amelyek tovább fokozzák a személyek közötti kapcsolatok elsivárosodását, az érdektelenséget. Milyen jó azonban látni, és még inkább megtapasztalni, hogy vannak közöttünk olyanok is szép számmal, akik gyakran önmagukról is megfeledkezve mások gyámolításában lelik örömüket. Őket időnként baleknak, lúzernek tartják sokan, vagy csak egyszerűen értetlenkedve figyelik azt, amit tesznek. Ugyanakkor mi tudjuk, hogy ők azok, akik saját életükben tesznek tanúságot a szeretetről, amelyről Jézus az utolsó ítélet kapcsán tanított. Jöjjetek, atyám áldottai! Vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot. Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok. Börtönben voltam, és fölkerestetek. Bizony mondom nektek, valahányszor megtettétek ezeket, akár csak egyel is az én legkisebb testvéreim közül, velem tettétek meg. Amíg nem jutunk el szeretetünkben addig, hogy áldozatok árán is segítsünk másokon, úgy járunk, mint a gazdag ifjú, aki bár Isten törvényei szerint, vagyis vallásosan élt gyermekkora óta, mégsem érezte boldognak magát a vallásosságban, mert még akadályozta valami annak elérésében. Valami hasonlóról írt Vörös Marti is. Mi az, mi embert boldoggá tehetne? Kincs, hír, gyönyör? Legyen bár, mint özön, a telhetetlen elmerülhet benne, s nem fogja tudni, hogy van szívöröm. Árpádházi Szent Erzsébet, akire emlékezve gyűltünk ma össze, olyan szent, aki megismerte az önmagáról lemondó áldozatos szeretet örömét. Vagyonát, erejét és életét a betegek és a szegények gondozására fordította, s az irántuk való szeretetben elment az abszurditásig. Távol lévő férje ágyába fektette a leprás beteget. Erre csak a legnagyobb szentek képesek. Amikor férje váratlanul hazatért, a leprás személyében lelki szemeivel a szenvedő Krisztust látta ágyában. Imádkoznunk kell azért, hogy egyre áldozatosabban tudjunk szeretni, hogy megismerhessük a szeretet krisztusi mértékét. Jézus a hegyi beszédben az ő útján járóknak nem egy eljövendő boldogságot ígért, hanem azt mondta, hogy már most boldogok azok, akik az ő tanítása szerint élnek. Örülünk, hogy ebben az évben is olyan valakinek adományozhatjuk a Szent Erzsébet rózsája díjat, aki a szent példáját követve példát mutat mindnyájunknak a fele baráti szeretet gyakorlásában. Isten éltesse és segítse továbbra is szolgálatában.
A Szent Erzsébet rózsája díjat idén Géretz Sándorné Marika, az Ózdi Szent Kereszt felmagasztalása plébánia karitás csoportjának vezetője vehette át. A díjat és a kitüntetettet Lázár Csaba Kazinci díjas színművész rádióbemondó mutatja be.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 1999-ben alapította a Szent Erzsébet rózsája díjat. A Szent Erzsébet rózsa legendájához kapcsolódó kitüntetés az irgalmasság és a szolgáló szeretet erényeinek hangsúlyozására, valamint a díjazottak személyes példájának elismerésére szolgál. Ezzel is szeretnénk a társadalomban ébren tartani a fele barátainkért érzett felelősség és a tevékeny szeretet jézusi eszméjét, amit őszentsége Ferenc pápa is hangsúlyozott apostoli látogatása során az Árpádházi Szent Erzsébet plébánia templomban elhangzott beszédében. Az egyházmegyék, az egyházközségek, a karitás szervezetek és a szerzetes rendek javaslatai alapján ezen alkalommal a püspöki konferencia tagjai Ternyák Csaba egri érsek és Árvai Ferenc az Egri Egyházmegye Karitász igazgatója felterjesztését követően Gérec Sándornénak adományozza az idei év Szent Erzsébet rózsája díját. Gérec Sándorné 1997 óta az Ózdi Szentkereszt plébániai karitás csoport vezetője, 81 évesen is. Fáradhatatlan és áldozatos munkájával szolgálja a szegényeket. Volt munkahelyén a szociális szférában szerzett tapasztalatait kamatoztatja a karitatív munkában. Az Egri Főegyházmegye egyik legaktívabb csoportját vezeti. Ózd városában tekintélyt szerzett a karitásznak. Munkájuk révén egy a rászorulókon aktívan segítő, tiszteletet kiérdemlő képet alakított ki a katolikus egyház karitatív tevékenységéről, amit a város kitüntetéssel ismert el. Támogatják a családokat, gyerekprogramokat és táborokat szervez, a hajléktalanokat és a szenvedélybetegeket segíti, látogatja otthonaikban a fogyatékkal élőket. Szívén viseli a roma nemzeti kisebbséghez tartozókat, támogatja, megszervezi az idősek napját. Vetőmagprogrammal segíti a rászorulók öngondoskodását. Csoportjuk bekapcsolódott a Magyar Élelmiszerbank által szervezett élelmiszermentésbe. A helyi Tesco által felajánlott élelmiszerek átvételét és szétosztását naponta koordinálja. Vezeti az elszámoláshoz szükséges adminisztrációt. Szeretetteljes, nyugodt és erőt sugárzó személye, a karitás csoport tagjainak is erőt és jó példát ad. 2024-ben a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia neki ítélte a Szent Erzsébet rózsája díjat. A most átadásra került kitüntetés egy 95 mm átmérőjű bronz érem, amely előoldalán rózsát ábrázol, hátoldalán pedig ezt olvashatjuk. Szent Erzsébet rózsája díj, Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. A díj Pálffy Katalin szobrászművész alkotása. A díjat kísérő oklevél, valamint az éremtartótok Molnár Imre iparművész akadémikus alkotása. Mindkét művész a kezdetektől több mint 20 éve kíséri alkotásával a szolgáló szeretet és Szent Erzsébet követőit. A díjazott immár hagyományosan több kiegészítő díjban is részesül. A korábbi években Márk Gergely rózsanemesítő, a 2000-ben Rómában aranyéremmel jutalmazott Szent Erzsébet emléke elnevezésű rózsafajta töveit ajándékozta a díjazottnak. Köszönjük Gozsák Zoltánnénak, aki Szeged-Szőregen továbbra is termeszti és forgalmazza a Szent Erzsébet rózsáját, folytatva a kiváló kertészmérnök által megkezdett hagyományt. Köszönjük a Béres RT által felajánlott Béres egészségcsomagot, amely Béres egészségvédő termékekből lett összeállítva. Sümegi Kata nagylelkű felajánlásának köszönhetően a díszesen elkészített Szent Erzsébet kenyeret is átadhattuk az idei kitüntetetnek. Herman István a Szent Erzsébet rózsája díj átadásának emléket állító bélyegív bekeretezett díszpéldányát adományozza a díjazottnak. Orient Enikő textilművész és V. Andrejszki Katalin iparművész jóvoltából a díjazott egy Szent Erzsébet rózsáiból összeállított virágcsokrot kap, amely szintén örök emléke a mai estének. A Magyar Kurír egy új ember kiadványokból készült válogatással ismeri el a díjazott munkásságát. Nagylelkű felajánlásukat. Hálásan köszönjük.
Kedves hallgatóink, műsorunk folytatásában Géret Sándorné Marika mesél az Ózdi Karitás csoport múltjáról és jelen tevékenységéről.
Hát 25 évvel ezelőtt Balogh Gyula atya volt a plébánosunk, Jéger Károly atya volt a Karitász igazgató, és hát ő indította el a csoportot. Úgy kezdődött, hogy visszakaptunk egy egyházi ingatlant, ami iskola volt, és azt visszakaptuk, tehát lett helyiségünk, amit rendbe kellett szedni, és én olyan helyen dolgoztam, hogy tudtam figyelni a pályázati kiírásokat, és kiírták, hogy ingyen konyhára, szeretett konyhára lehet pályázni. Akkor nagy összefogással rendbe szedtük az épületet, mert ugye visszakaptuk, de akkor pénzünk nem volt, hogy rendbe szedjük, kifessük, stb., de szinte az egyházközség összefogott, és be tudtuk adni a pályázatot. Nyertünk is, 5 éven át működött az ingyen konyhánk. Ezzel kezdődött a Karitász is, mert ugye valakinek jó, hogy megnyerjük a pénzt, de azt valakinek ki kell, el kell hozni, ki kell osztani. És tulajdonképpen 5 év után is csak azért szűnt meg, mert akkor már saját forrást 50%-ra emelték, és azt már nem tudtuk kigazdálkodni, úgyhogy ezért azelőtt 30 volt, és az 50% az már magas volt. És akkor ott kezdtünk el. Tulajdonképpen úgy kezdődött, hogy ruhát gyűjtöttünk, élelmiszert gyűjtöttünk, kiosztottuk, tehát Balogh Gyula atya is nagyon támogatta a Karitász működését. Itt kezdtünk. Akkoriban még kaptunk kamionokat, Jéger Károly atya intézte nekünk, most az elmúlt évben is 2 éven át kaptunk Németországból egy kamionnyi ruhát. Mondjuk az 460 doboz ruha.
Egy alkalommal
az hatalmas mennyiség. Tehát azt még nem csak mi, hanem még tudtunk adni Balatonnak, Borsodnádasnak. Tehát aki úgy felhívtuk, hogy kérnek-e belőle, látatlanban, mi van benne, nem válogatott ruhát, és akkor tudtunk nekik is adni. Ami viszont olyan volt, hogy nem tudtuk kiosztani, de tudtuk úgymond adományért továbbadni, azt viszont az adományt már élelmiszerre tudtuk fordítani, tehát így mindig visszaforgattuk, és így elég jól működött a csoport, akkor csak 12-en voltunk, mikor alakultunk, volt, amikor lejjebb csökkent, volt, amikor 15, na most 20, de tulajdonképpen ez a 20 fő sem azért nem jön mindenki, mert nem akar, hanem azért van, aki olyan idős, hogy már szinte tiszteletbeli tag, meg van, aki azt vállalja, hogy olyan helyen lakik, hogy ott nagyon jó gyermekruhákat tud gyűjteni, és akkor ő azt hozza mindig, tehát a napiban nem vesz részt, de azért valamilyen fokon ő is csak bekapcsolódik a munkába. Hát ebben a 25 évben rengeteg minden volt, tehát táboroztatások, idős látogatás, rendszeresen csináltunk gyermektáborokat, ez egy kirívó volt, hogy Mezőkövesden a bazilikának a nyaralóját megkaptuk, nagyon rossz állapotban volt, festésre szorult minden, és akkor, de így megkaptuk, és mi elhatároztuk, rendbe szedjük azt a házat. És 15-en lementünk, és akkor Csizmadi atya állta az anyagi részét, és mi egy péntek, szombat, vasárnap az egész házat kifestettük, kitakarítottuk, az udvarról az aljnövényzetet kitakarították, hintát, szalonnasütőt, mindent, az asztalost is vittünk magunkkal, és azt rendbe szedte, hogy mikor Csizmadi atya megérkezett, azt kérdezte, hogy biztos, hogy jó helyen járok? Olyan szép lett az épület, és ezért mi 5 vagy 6 éven át ingyen kaptuk meg az épületet, és akkor minden évben ott táboroztattunk gyerekeket. Részben rászorulókat, részben meg a hittanosokat is, hogy együtt őket, hogy szokják egymást, neveljék egymást, de nem is volt soha ebből probléma. Tehát azért mondom, hogy sok minden volt a 25 évben, de azért mindig a fő tevékenység az, hogy segítsünk a családokon. Múlt nyáron csak napközis tábort csináltunk, azt is itt a Karitász házunkban. Most nagyon jó, mert ez a Karitász ház, ez több helységből áll, érsek atyáék annak idején megvették, most már vissza is tudtuk adni, amit akkor nekünk kölcsön adott érte, és akkor hát ez tényleg itt tudunk minden. Holnap például itt lesz az iskolának, a betlehemes játéknak a főpróbája, ahová az időseinket hívjuk meg, tehát kisebb rendezvényeket is tudunk itt tartani. Sok éven át működött az, hogy minden hónap utolsó szerdáján az időseknek lelki napot tartottunk. Ami azt jelentette, hogy ők körülbelül olyan 20-an összejöttek az egyik helyiségbe, és akkor ott mindig aktuális dolgokért imádkoztak. De mivel reggel szentmisével kezdődött, így mi reggelit készítettünk nekik, hogy ha szentmise után átjönnek, tudjanak reggelizni, és akkor bekapcsolódtunk ugyan mi is az imádságba, de mindig úgy, hogy valaki velük imádkozott, mi meg ebédet főztünk nekik kinn a konyhán. És akkor megebédeltettük őket, születésnapokat megünnepeltük, megköszöntöttük, és akkor olyan délután 2 körül mentek el. Legalább 15 éven át működött. Most az a bajunk, hogy annyira elnehezettek az időseink, vagy már nincsenek közöttünk, hogy már ezt nem tudjuk megtartani. Ez a Covid alatt lett vége, mert ugye egy az, hogy nem tudtak bejönni, más, mi is féltettük őket, hogy esetleg nehogy mi fertőzzük meg őket. Hát elég sokan elmentek a Covid alatt, nem csak a Covid vitte el őket, hanem idősek voltak. Viszont azok, akik még közöttünk vannak, azokat viszont rendszeresen meglátogatjuk.
Ha már itt a 25 évről beszélünk, milyen programok, milyen segítségnyújtó akciók voltak itt az elmúlt 25 évben, amely öngondoskodásra is sarkalta az embereket?
A zöldelőkertekbe bekapcsolódtunk rögtön az első alkalommal, és ezt minden évben hozunk el. Hát most 30-at hoztunk, korábban 50-et. Először elmegyünk megnézni, hogy föl van-e ásva a kert, hogy el van-e készítve, és csak akkor tudjuk odaadni neki, és akkor úgy gondoltuk, hogy elég a 30, de kevés volt. Hogy ezt mindenképpen próbáljuk, hogy azért tényleg ne csak mi segítsünk, hanem ők is tegyenek azért, hogy megváltozzon az életük. Volt olyan, hogy lefényképeztük a kertjét, mert annyira szép volt, hogy ott minden megtermett benne, és akkor persze, hogy ezek, aki ezt megtapasztalta, az már legközelebb is jön érte, és az már ősszel felássa a kertjét. Tehát ilyen van. De próbáljuk arra is rábeszélni őket, aki elmondja a gondjait, mert ugye a krízis segélyben is, meg mindenben benne vagyunk, tehát mi örökké töltjük ki a papírjaikat, hogy tudnának valahogy takarékoskodni, vagy hogy tudnának a pénzzel egy kicsit jobban bánni. Ez a legnehezebb. Van olyan család, akit már hát legalább 30 éve én személyesen támogatom, megpróbálom őket igazítani, hogy megtanuljanak a pénzzel bánni, de nagyon-nagyon nehéz. Nagyon. Tehát ő azt mondja, hogy akkor se vegye meg neki azt a chipset, meg stb., mert ilyenekre próbáltuk lebeszélni, hogy ne vegyen ilyet, az nem kell. Próbáljon inkább venni érte egy kiló zsírt, vagy egy vajat, vagy valamit, amit ugye 2 hét múlva is tud használni. És azt mondta, hogy még akkor se vegye meg. Még akkor se egyen az a gyerek chipset, meg ne igyon kólát, meg ilyeneket. Tehát ő nem tudja elképzelni. És akkor, mikor mondtuk, hát vegyen szörpöt, és azt sokáig fel tudja használni. Nagyon nehéz őket nevelni, de azért mindig van egy-kettő olyan sikerélményünk, hogy jó van, ez tényleg jó helyre került, meg megpróbál másképp élni. Visszatérve arra, hogy ők segítenek-e így egymáson, hát ez nálunk rendszeresen előfordul, hogy olyan valaki jön, mert felírjuk, hogy hányan vannak, és azt szerint osztuk el az élelmet. És valaki beugrik, akinek már nem jut. És az, aki ott van még, és van nála, kivesz a szatyorjából rögtön valamit, és ad neki, hogy legyen. Tehát ezt nagyon sokszor megtapasztaljuk, hogy azért próbálnak egymáson is segíteni, ha valakinek már nem tudunk adni, mert elosztottuk. Állandóan kapjuk a tartós fogyasztási cikkadományokat. Tehát mi továbbítjuk a bútorokat, a szőnyegeket, a gáztűz helyett a hűtőt. Atya is hoz innen, atya rengeteget segít nekünk. Nagyon sokat. Győrből hozza a gyermekruhát, nem Diós Győrből. Budapestről most egy budapesti karitás csoporttal is felvettük, vagyis ők vették velünk fel a kapcsolatot. 2 autónyi ruhát, gyermekruhát kaptunk tőlük, azt meg a jezsuiták hozták el. Úgyhogy tényleg sokan segítenek Óznak, mert azért tudják, hogy Óz is egy olyan környék, ahol nagyon sok a rászoruló, de az biztos, hogy ha rossz, hogy itt személybe mondom, ha ennyit nem segítene nekünk, nem tudnánk végigcsinálni. Hát eleve nincs autónk. Ugyan kértünk 3 éve, valahogy mégsem mi kaptuk meg, hanem a középiskola. És nekünk van egy általános iskolánk, óvodánk, plusz a Karitász, de valami tévedés folytán nem mi kaptuk meg, és ez tényleg tévedés volt. Hát, atya biztosítja az autót. Eddig volt, jó volt, mert volt egy nagy fortya, két személyes, és akkor ugye azzal nagyon könnyű volt, mert mindegyik ülésre fektetett.
Kárhákat is hoztunk.
Mindent. Még heverő is belefért, és azzal mindent el tudtunk hozni, hűtőt. Mi rendszeresen továbbítjuk. A bútorokat azt úgy oldjuk meg, hogy mindig fel vannak írva, hogy kik szeretnének valamilyen bútort, vagy hűtőt, vagy gáztűzhelyet, vagy valamilyen tartó tévét. És akkor, mikor felajánlják, ebben a városban már megvannak az összeköttetéseink, hogy bútorüzletesek is, akik ugye vesznek bútort, az is például az egyik Karitász tagunk, egy bútorüzletes, és vesz valaki, de mit csináljon a másikkal? És akkor rögtön mondja, hogy ő tudja, hogy mit csináljon, és akkor teljes szekrénysorokat, heverőket, francia ágyat, mindent, és akkor van egy vállalkozó, aki aránylag jó áron szállítja el. Hát jobb esetben az illető annyit fizet, amire elszállítja, de ez ilyen, hogy ilyen 4000 forintokért elviszi a városon belül, tehát egy nagyon minimális szállítási költségért, de ha végképp nem tudják, akkor mi kifizetjük, és akkor mi elszállítatjuk neki. Rendszeresen segítünk ilyenekkel.
A Néprajzi Múzeumban megrendezett jótékonysági est bevételét a Püspöki Kar, a Boldog Ceferinú Intézet tanoda és nyitott ház programjában résztvevő hátrányos helyzetű gyerekek részére ajánlja fel. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba, kollégáim nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak, további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek, a szerkesztőt, Papédikót hallották.